Igazából a sors ironiája, hogy nekem ezt kell tartanom, mert ugye ez a neveltetésemből fakadóan ez a változtosság dolog, ez nekem mindig is egy ilyen vesztes pont volt életemben, mivel nem voltak olyan hierarchikus helyzetek az életemben, hogy ezt így tudjam gyakorolni, és ezt már fiatal koromban már ezzel nem tiltakoztam, hogy van egyfajta ilyen dolgot gyakoroljam. De mégis, ugye hát mi lehet, hogy valam a hamszák vagy cukedder, még a hasjuk a kérekpohárról is ki tudják sipegetni a nektár. És ezért ugye pár dolgot ezért mondok ezzel kapcsolatban, hogy hát a 13. fejezetben, ugye a Bhagavad Gita-ban, 8. verstől kezdődően le vannak írva azok a tulajdonságok, amik ugye olyan megvalósult személynek a jelentője, aki jártasított adó szolgálatban, és ugye ez a tudásnak a folyamata, hogy valaki milyen mértékben tudja ezeket a tulajdonságokat megvalósítani, és az első ugye ez az, ha már itt van, az első az alázatosság. És ugye hát ez egy fontos pont, hiszen a Prabhupád úgy írja a magyarázatban, hogy az alázatosság az azt jelenti, hogy ne vágyjunk mások tiszteletéből származó elégedettségre. És ez az anyagi tudattal rendelkező embereknek ugye a tulajdonsága, ugye a testükkel kapcsolatos, és általában hogy magukat a testük. És akkor ezzel foglalkoznak, de igazából ugye a tisztelet és az ilyen dolgok azok nem a lélekre vonatkoznak, hanem a testre, az emberi körülményekre. És látjuk, hogy nagyon sokszor, nagyon sokan, akik anyagi tudatú emberek, azok ugye ezzel operálnak, az anyagi körülményekkel, és akkor ezeknek a hangulatával játszanak, és akkor ebben élnek, mert mindenki valahogy felhívja magára a figyelmet, ugye aztán nem teszem a Matajinak a nevet, idős Mataji mondta, hogy azt mondja, nem tudom, hogy Marásnak a könyvében, amit ilyen bemutatott a részben benne, és rendben maga, és azt mondja, hogy igazából minden büszkeség, szóval minden ember, amit valami csinál, mindig valami büszkeségből teszi. Ugye, és ennek az eredménye az általában az, hogy nem működik rendesen az embernek a kapcsolata, nem tudja rendesen működtetni. Szóval az alázatosság az egy olyan hangulat, ami a kapcsolatok működéséhez szükséges. Tehát vegyük mondjuk Krisnával való kapcsolatot, ugye a lelki tanítómester őt kapcsát hallja, aki nem különbözik Krisnától, és ő is csak úgy tud működni, hogy amilyen mértékben alázatos a tanítmány, olyan mértékben tudja neki ezt a tudást átadni és használni. Tehát az alázatosság a kapcsolatokban és a lelki tanítómester kapcsolatában is egy ilyen retorikai helyzet megteremtése. Tehát ez egy arra eszköz. És ezzel a hangulattal tudjuk életre hívni ugye a kapcsolatokra jellemző dolgokat, a segítőkészséget és akkor az egyéb ilyen más dolgokat. És ezért az alázatossága nagyon jól tudunk így hangulatokban is operálni. Beszélgettem egy fiúval, aki nemrég volt bakta körülbelül egy ilyen talán 3-4 hónapja vagy 5 lett így bakta, és ő neki a foglalkozásából adódó életében hát egy ilyen testőr volt, ilyen óriási emberek mellett. És ezért nagyon sokszor kellett alkalmazni, állandóan ebben élt, amikor ugye a saját pozícióját megnyilvánítani, és akkor ez az erő és a fölénynek a fölényt mutatni. És ugye úgy élt a hétköznapi életében, mivel ilyen körökben volt, hogy nem tisztelt senkit, és akkor mindenki, hogyha valami konfliktusa volt, akkor egyből megmutatta a fölényét és az erejét. Azonban bakta lett, és megértette azt, hogy az életnek vannak ugye más céljai, és ezek felé a hangulatok felé, hogy így alázatosság így figyelnek ott, és ilyen könnyen szemmel mondta nekem azokat a megvalósításokat, amiket csinált. És egyik volt az, hogy ugye, körülkedett a városban, és megállt pénzt váltani egy helyen, ahol egy Hát tilos volt megállni, szóval látod, hogy egy vagy követség volt, hogy nem tudom pontosan mi volt, valami külön fenntartott hely, ahol egyből kijött a biztonsági őr, és akkor rögtön szólt, hogy jaj, és olyan hangulatban, ami ugye egy szempontból ilyen, hát ő neki régebben ilyen vérlázító volt, hogy hát figyelj csak, hogy itt oda nem lehet odaállni, és akkor ilyenkor ő ugye a saját módszerével régebben ugye azt csinálta, hogy oda ment egy centiről, ugye beleülözött az arcába, és egy kicsit megmozdult az ember, akkor azonnal lefejelte, és akkor ott összerakott. Szóval tényleg ilyen hangulat volt, és most ugye, mivel olvasott erről, és próbált egy kicsit kedvező hangulatba kerülni, és így gyakrázik ki, és akkor átment egy ilyen másik hangulatba, és azt mondta, hogy ó, ne haragudjon, bocsánatot kérek, arrébb állok, csak idejöttem a pénzet, és csak egy ilyet megnyilvánított, és az ember az annyira megváltozott, azt mondta, hogy ő egy ilyen új perspektívát tapasztalt így a kapcsolatot légkörében, hogy az embereket mennyire lehet irányítani ezzel az alányzatossággal. És akkor azt mondta ez az ember, hogy ó, csak egy pár percre maradt, akkor maradj nyugodtan, akkor nem érdekes, mert éreztette bele ezt az alányzatos hangulatot, éreztette bele, hogy igen, ő az, aki a főnök most ebben a szituációban, és nem akart mindig így fölé kerülni, és ezzel ugye megteremtett egy nagyon jó légkört. Szóval ez a kapcsolatoknak a légköre. Ugye ez az alázatossággal lehet ugye így működtetni. És ezért a védikus kultúrában is nagyon sok hangsúly van erre, hogy ezt kifejlesztjék ugye a vakák. És ezért leborulunk a templomban is, és mindig így a tiszteletünket próbáljuk kifejezni mások iránt, hogy ugye a saját helyzetünkről és a szerepünkről mindig legyünk tudatosak, hogy mindenki alatt vagyunk. És Maci Vigya Purnamelyen is magyarázta, nem itt, hanem egy ilyen angol csitanyá, és ott más lehetek az kinti angol eszkébe. És akkor mondta ezeket a leborulás folyamatát, hogy hogyan van. Most próbálom gyakorolni ezt, hogy csak hogy ezért leborulok le, ezt tudom, mert jól csinálni. Mindig az összerítés mintáról, de nekem olyan nehéz ez a 10 év gyakorlatából, hogy mindig így gyapazsákkal boruljak le. És tényleg az, hogy gyapazsákot tettem, tehát gyapazsák nélkül. És hogy amikor lerakjuk a kezünket, akkor úgy borulunk le, hogy először lerakjuk a jobb kezünket, utána rá a bal, és utána gyűlöljük a fejünket rá, és azt képviseli, hogy a jobb kézzel megfogjuk a lelki tanítómesterünk lábát, és ugye rárakjuk a kezünket, tehát hogy így fogjuk. Tehát a leborulásnál ugye ez képvisel egy olyan dolgot, hogy a lelki tanítómester lábát megérintjük, és oda hajtjuk a fejünket hozzá. Szóval ez igazából ez a hangulat, aminek a kifejlesztése az minden lelki gyakorlóra vár, az az alázatosság. Meg volt az
igen. Túlvesség
súlyán. Újra gyakoroljuk újra. Igen, van még egy ilyen kicsit mélyebb, amit igazából nem nagyon akarok elkezdeni, ez inkább rátokra vár. Hát ott a ki lett van külön a kulcs, és ott közül azok, ami az ajtó, meg az apu. Hát igen, ez a másik szerint nem az a vitrál, hanem a dánya. Ugye ez az aktív a számunkra szindul, és a kír erre, hogy hogyan határozza meg. Pontosan föl kell olvasni, mert ez nagyon szép megoldásra. Meg az alányzottan, na, de igazából ez egy ilyen más perspektíva, meg aspektus. Esetleg valaki?
Állandó. Csak akarom kérdezni, hogy akkor ez a leborulásnak a módszere, hogy akkor így gondolom, hogy mindenhol a Prabhupád előtt is, hogy ez...
Hát ez ilyen a dandolat, mert dandolat, de lehet, hogy Bakti Vigya Purnamelyen
nem lehet. Igen, most ő hozzá akar itt szíves
úgy
látni.
Sokan nem csak, sok marhács.
Igen, és igazából ez kijön van.
Van az Ashvamgopranál, meg a Panchamgopranál. A Panchamgopranál a két tenyér a földön van.
Kettőféle.
Dandolokban nem is. Tehát ez is egy nagyon szép megközelítés, hogy van egy ilyen nagyon szép ilyen érzelmi dologban miatt van ilyen technikai megjelenés, ez összesen rendben van, de ez nem jelenti azt, hogy a pancsanga pranám a klasszikus pranám az nem elfogadható. Szóval akkor a homlok van a fej, tehát a homlok van lent, nem oldal, hanem a homlok van lent, és a két tenyér lefelé fordítva a fej mellett összezárt ujjakkal. Igen. Hát vagy lehet, hogy igen, tehát egy háromszor, igen. Tehát egy körülbelül, tehát ez is megfelelő. Az asztalnak van állnak, hogy 8 rész érinti a...
Eredetlen.
Nem, hogy érinti, hanem 8 dologra gondolsz meg, azt fejlő ki.
Tehát itt van az a lényeg, hogy mi a válvány, amikor kifejezed a...
De csak mondani, van egy formális
jelenet.
De valahol...
Tehát, hogy van, nincs biztos vagyok benne, hogy egyébként túl még annak másfajta, tehát a más mód fejlődöm, de az a lényeg.
Annak a jelen, hogy a fejedre is, utána a szívedre, amúgy az érzelmetet és fejedre ki. Most nem muszáj így csinálni, ha nyilván a megérintős fejére teszélő megfelelő, de úgy látszik, hogy van több. És nem tudom, hogy egyik rosszabb, mert feltétlenül, mert úgy van, ahogy a górak is akar mondja, hogy úgy van a pozitív a lényeg, tehát. De olyan is, hogy abban van a kezünkben. Ez van, és nagyon ment.
Van.
Nem jó. Igen. Vannak ugye azok a módszereik, ez emberetileg jó, csak az jövő. Egyébként délután, amikor küldted ezt a SMS-t, így a büszkeségről gondolkoztam egy olyan kicsit, ami az alázatosságunk az ellentéte. És hogy a büszkeség az nagyon sok fájdalommal jár. Minden büszke ember nagyon szenved. Sokunk szenved, köszönöm mondom. És a tenvedésnek az oka az aggodalom. Mert az aggodalom az, ami a büszkeséget mondjuk így jellemzi. És ennek az oka, hogy a büszke ember az szeretne, hogy értékelni őt. Mert végül is gondolkoztam, hogy mi okozza az emberek a tenvedését, és ha nagyon le akarom csupaszítani, én arra jutottam most délután, hogy az az elvárás, hogy mások hogyan értékeljenek bennünket. Akkor nekik elvárásunk van, hogy mások hogyan fognak bennünket értékelni, akkor elkezdődik az aggodalmunk. Tehát ennyi. Tehát nagyon röviden ennyi, hogy nekik egy olyan hamis koncepciónk van a boldogságról, hogy valamilyen módon a haszontisztelet megkülönböztetés formájában mi kívülről fogunk kapni egy ilyen kincset, ami majd elégedettséget okoz nekünk, és így módon boldogságunkat mások elismerésére alapozunk, és így boldogságunk másoktól függévé válik. De mi tudjuk, ez nagyon esendő harcos. Ez azt jelenti, hogy nagyon könnyű elveszíteni másoknak a tiszteletét, másoknak a, azt, hogy értékelnek bennünket. És amikor mi az elvárásunkat föntartjuk, hogy értékelnek bennünket, mert mi föntartjuk, mert ez a boldogság mint az egyetlen forrása az önnek a világban a feltételeket között felfogás szerint, akkor elkezdődik a szenvedésünk, elkezdődik az aggodalmunk. Igen, és akkor a büszke ember akkor nagyon nagy aggodalmat érez, mert a közmegegyezésben nem tudja fenntartani a pozitív képet. És ha nem tudja fenntartani a közmegegyezés magára, akkor elképzelhet, hogy mi lenne az, ami a közmegegyezésnek kéne lennie íróla, akkor neki az állandó küzdelmet kell érni. Mindig megkapja azt a tiszteletet, mindig értek, de elvárásai, azok beteljesülhessenek és elérhetőhessenek. Tehát mindenki azt a tiszteletet adja neki, és azt az értékelést, ami őt elégedetté teszi. De mi történik, hogyha ez nem jön? Ugye akkor ő attól fél, hogyha nem fogják mások értékelni valamilyen szinten, akkor nem ők boldog. Hiszen azon keresztül jutunk minden zsarnagyi világban, hogy mások vagy érzéki, vagy mentális úgymond kincseket ajánlnak föl nekünk, tehát vagy az önvalójukat adják, vagy mentális dolgokat, vagy valami érzékrágyat, az is emberekről kapjuk, azon keresztül értékelnek bennünket. Ha belegondoltok, mindent azon keresztül, még közönséges tárgyakat is itt van, a pénzt azért kapja valaki, mert onnan tulajdonosan értékelnek, és ezt megfizetik neki. De ugyanúgy a testi értéki és a mentális dolog is így működik, hogyha valaki értékel, akkor... És ez a boldogság másoknak a értékelésén keresztül jön, ez itt a büszke ember, ugye, hát ezen függ, és akkor, amikor ezt meg is kapja, akkor az a tulajdonsága, ami neki egy ilyen katalizátora ennek, hogy ő kapja, akkor ezt féltékenyen előtti. Nem tudom, értitek? Tehát, hogy akkor mondjuk én szép vagyok, akkor én nekem az az egzisztenciám a világban, azon keresztül kapok figyelmet, szeretetet, odafigyelni, mindent, pénzt, lehetőségeket, ami presztízs, ami elképzelhető, mert én erre alapoztam. Az azt jelenti, hogy amikor mások értékelik, akkor viszont önelégülté válok emiatt. És akkor, de viszont amikor nem kapunk tiszteletet, és ez meg van sértve, és valaki azt mondja, hát nem is az szép, akkor a büszke embernek elkezdődik az aggodalma, hogy hogyan torolja meg azt a dolgot. Igen, azonban, és akkor nem tud békés maradni. És általában két reakció van, tehát onnan tudjuk lenni a büszkeséget, hogy kétféle módon reagál a büszkeségre. Az egyik egy passzív, a másik egy aktív. A passzív a teljes reménytelenség érzése. Nincs tovább. Nem tudom, összeomló, nem menthetetlen. Mindenki tudja, több jogról vagyok, elveszítettem azt a dolgot, amit keresztül kaptam, hogy érzékeltek mások. Ez nem lehet volna. Elvárásaim nem valósulhatnak meg. Lehetetlen, hogy az elvárásaim megvalósuljanak, mert ezt elveszítettem, és egy apátiába zúr, és egy depresszió irányába a tanulóna felé vezető, mint a teljes reménytelenség és a szétfullás irányába, és a halál felé, igen. Mert az egyik a halál, ugye a reményelvesztésen, mint tudjuk, azt közvetlenül követi a halál, hiszen akkor nincs élet remény nélkül. A boldogság, vagy a remény nélkül, ami az egyetlen az anyagi világban, ugye, a boldogság nincs csak a remény, akkor halál okoz. A másik, amikor a másik az aktív, aki behelmesen, aki nem adja föl. Tehát ő a reményben kapaszkodik az utolsó pillanatig, és agresszív módon, akkor úgy, ahogy a példában hallottunk, akkor ő inkább harcol a végsőkig, de beleüti a fejét annak, aki nem akarja elfogadni, akkor inkább beleveri a fejét abba a dolgokba.
Azért van, hogy igen.
És akkor ez a büszke ember így adja föl ezt a lelki békéért, és a megfontoltságát, és a csúcsba való minden megfontoltságot, és körülmények áldozatává válik. És ebben segít...
Ez a szenvedély.
Hát igen, de ez igazából ez a büszkeség, mert a büszkeséget valójában teljesen megalapozatlan, és még azt a sírapjával nem is tudom kimondani, akkor is nagyon visszataszító a büszkeség, amikor megalapozott. de amikor még ráadásul alaptalan, mert sokszor, amire büszkék vagyunk, az egy megalapozatlan dolog is lehet. Tehát, hogy egy kódusra, fizérjére büszke lehet, vagy olyan dolgokra büszkék az emberek, hogy őrülettel tényleg, hogy miket kitálunk, hogy 20-on, vagy 10 évig növek.
Jó, akkor vagyunk mégse.
Hát igen, tehát, hogy nem valóságos, csak egy hamis énképből jön az az elképzelés, és akkor nagyon súlyos, önpusztító dolgok, amikor valaki ezt így távozza, akkor az illető személy a haláláig védelmezi azt a dolgot, mert az egész élete függ rajta. Hát a boldogság az fontosabb, mint az életed, vagy a halálod, akkor annyi keresztül az anyagi boldogságot eléred, az halálodig védelmezed, mert az anyagi koncepció az, hogy mások elismerése állán leszünk boldogok. Elütöttek a figyelmet, minden dolgot. És akkor ebben segít a türelem. A szülelem akkor egy lépcsőházban, mint lehet, hogy ilyen kis bejárati ajtó, szörökök már sok, mondok, hogy időben, hogy a türelem az, amikor valaki a körülmények ellenére marad békés, tehát mondjuk szélsőséges vagy kívó körülmények hatására, úgymond bosszantó helyzetekben képes, és akkor ez olyan, mint mondjuk a józan. Tehát a józan a díra, meg a titiksa, a türelmes, az hasonló. A türelmes az, amikor ő tűr. Ugye a tűrés az azt jelenti, hogy lenne okunk, hogy durván kibukjunk, de tűrjük. És a tűrés mint elem, akkor megjelenik az életünkben, és akkor mondjuk türelmesen reagálunk, bár belül lehet, hogy lázadunk. Tehát igazából amit tűrni kell, az a lázadás. Tehát, hogyha lázadók vagyunk, azt kell tűrni. Ha nem lázadók, akkor nincs mit tűrni. Ha nem bukunk ki, akkor nincs mit tűrni, az kell, amit nehéz elviselni. Tehát a türelemben akkor van egy szempontból szükségünk. Mert a természetes alázat az az, hogy nincs miért elhaborodni, mert nincs büszkeség, hanem a boldogságunkat azt a hozzáadó szolgálatunkhoz aláljuk meg, ami örök ellen, és ezért nincs miért elhaborodni, akkor ergo nem leszünk dühösek vagy apatikusak. A türelem akkor segít, hogy megvéd bennünket a reaktív élettől, hogy túlságosan gyorsan reagáljunk, és ezért elvegye a szabad cselekvés lehetőségét tőlünk. Tehát a körülmények áldozatává válva, nem fogunk tudni, mondjuk a dühhatása alatt, ami értékrendünknek és céljának megfelelően cselekedni. Tehát csak szabad cselekvésnek a lehetőségét adja meg a türelem, amikor mi próbáljuk konzolálni. A díra az lehet, hogy más, mint a türelem, mert a díra az józan tud maradni, is valahogy.
Már gyümölcs.
Igen, mert a díra az...
Már meg nincs jó.
Hát igen, mert az nem az, talán egy díra az nem is a tűrésről szól annyira. Mert nem, lehet, hogy már...
Ott már elérte, nincs.
Lehet, hogy nem kell tűrnie, hanem ő kiegyensúlyozott. Józan marad a kettőség. Sítos, mert tukhat, és az ágam, amit nincs az. Hogy mindig a anomáliák, ugye a színusz hullám ellenére, akkor ő úgy középen úgy elég jó.
Nem így.
És nincs már a tűrésnek az eleme. És az alázat is egyet két részből áll, a tűrésnek a szintje és a megvalósított alázat. És ami igazából már nagy dolog, ami is már alázatnak tekinthető, amikor már valaki tűrni tud. És itt van a béketűrés, ami egy másik, ha már a fogalmaknál tartok, az meg egy újabb fogalom. Azt meg Silakrapád úgy magyarázza, pedig volt a türelem, a jótonság, az alázat, és a béketűrés, ami a béketűrés azt jelenti, hogy úgy marad valaki békés, hogy jóka lenne le arra, hogy nem. Tehát megtanulja másoktól eltűnni a sértés és a gyalázatot. Ez a
kegyességgel kapcsolatban.
Igen. És a türelem arra még azt mondta, hogy nem hagyjuk, hogy májában lévő, vagy közönségesen cselekvő személyek, vagy szituációk elvegyék a mi lelki békességünket. Szóval a türelemmel akkor próbáljuk így elmesélni. Na most éppen ezért csak egy transzcendentista lehet türelmes. Ezt meg kell értenünk, hogy mert ha valakinek az a koncepciója a boldogságot senki se tudja elengedni. A boldogság az kell. Hogyha valakinek viszont anyagi koncepciója van a boldogságra, akkor ő neki küzdenie kell a mások figyelmét az anyagi világban. és az pedig jó tulajdonságaival, ami relatív jó tulajdonság, tudjuk, hogy a karbonizálunk bármi lehet, amit mások értékelhetnek, akkor azért azokért kell küzdeni, és akkor nem tud tudni alapítani. Hogyha neked a boldogságod attól függ, hogy mások hogyan gondolkoznak róla, akkor hogyan, akkor attól, hogy kedvezett van a megítélésed egy közösségben, akkor te a boldogságodat kockáztatod. Igen? De még, és ezt magunkkal hozzuk még a Vajsnava közösségbe, és hiszen akkor előrelőknek, na énekelj egy Guru Púzsát, vagy egy Tulaszi Áratit, és akkor az összes maharás, vagy valami, és akkor lehet, egy kicsit izgulsz, nem? De miért izgulsz? Hát miért izgulsz, hogy énekelted? Tudod a szöveget, honnan fogod eltéveszteni? Miért? Ez csak ezért. Azért, mert annyira vágyunk, hogy mások értékeljenek bennünket, hogy...
Mert az én, hogyha nem.
Igen, és ez anyagi koncepció a boldogságra. Mert aki teljesen lelki, az alázatos, az nem aggódik. Azt mondja, hát nem tudok, jó énekelni, kisnára bízom magam. Kisnára bízom magam, akkor ahogy, ahogy sikerül, akkor sikerül, és akkor minden kegy. Így is kisnára jön a boldogság, jó, ahogy sétem, akkor van felégedett, hogy alázatos vagyok. És mindenki igazából azt a elégedett. Aztán mások értékelnek, hogy mit gondolnak a nők, vagy ezt a dolgok, nem fontos, mert nem várok tőlük semmit. Tehát itt így kanyarodnék az első az elvárásokra. Hogy nekünk van egy elvárásunk ahhoz, hogy mások értékeljenek bennünket. Amíg nekünk van elvárásunk, hogy mások értékeljenek bennünket, hogy jók vagyunk, és még baktaként is. Mert szép vagyok, vagy szép leckét tudok tartani, szép nem tudok énekelni, szép nem tudok ezt, vagy azt, vagy előadástok, tehát bármi. De addig ott van az aggodalom. És ezért mondja Prabhupád, hogy alázatosság azt jelenti, hogy mentesnek lenni attól az aggodalomtól, amit az okoz, hogy boldogságot mások elismerésére alakul. Tehát ez a félelem, az aggodalom okozza a büszke embernek ezt a vagy agresszív, vagy emlételem magatartását. És ettől kínéljük meg magunkat, ha lemondunk az anyagi világról. Voltam ezeket, azt nem tudok most. Tehát ez nincs meg, akkor nem tudunk alázatossá válni, mert a léleknek az eredeti természete, hogy te vagy Isten, nem én. Szóval addig nincs alázatosság, mert az így, ha én vagyok Isten, akkor küzdök mindenki mással, igen, ismeretén, a többi mielőtt ismerába harcolok a dohóra. Szóval ez a létező küzdelmet annak a világban. Szóval addig nincs alázatosság, ez az alázatosság, ez az eredeti. És van egy nagyon érdekes dolog, hogy befejezésre is van a vége, hogy a tényleg a májának az utolsó sap, de én ezen gondolkoztam még, hogy az alázatosságot hogy mi az, amikor valaki oké azt mondja, igen, ezt megértettem, hogyha mondjuk, oké, hát akkor ebből az aggodalom, hogy mások tiszteljenek engem. Hogyan lehet meg ezt a kettőt elválasztani? Mondjuk gondolkozik valaki, hogy hogyan lehet elválasztani? Akarom, hogy tiszteljenek, de nem akarok emiatt aggódni. Már is beléptünk a májának a birodalmára. Mert igazából itt erről van szó, hogy nem érdekesek a májavádi, mert ők igazából ezt akarják. Mert egy májavádi, ő egy tiszta megértése van, ugye ő akarja a felszabadulást. Vagy a Brahmanba akar olvadni, és ő, de ugyanakkor ego, és nem hódol meg Istennek. Most nem tudom, hogy ha nem meghódol Istennek, az teljesen kimeríti a büszkeségnek a kategóriája. Tehát, hogy én vagyok Isten, az annál extrába fejük kitalálni egoizmusba, vagy mondjuk büszkeségbe. És a májavának a lényege az, hogy Isten vagy. De ugyanakkor, tehát ezt a büszkeséget fönntartjuk. Na most tudjuk, hogy ez nem lehet békés, nincs sánti, ilyen van a sánti, így sánti, az azoknak van, aki érti ezt a hármat, ami előtte van sokában, ugye? Na most ők ezt nem értik. Nyilvánvaló. De kell a sánti, mert ugyanakkor... És akkor... De ugyanakkor ők Istenek akarnak, mert nem akarnak szenvedni, mert el akarják, fel akarnak szabadulni. Mert tudják, hogy az anyagi lét és az anyagi érzéki elvárások és ezeket mind szenvedéshez vezetnek. Hogyan hibrálják ezt? Ez egy hihetetlen májavádi elképzelésükkel.
Azt mondja, hogy túl van, túl is létezik, még ennek ellenére.
Na, de érdekes, hogy ők tehát, hogy elutasítják azt, hogy nem törődik a mások tiszteletével, de mégis megkapja a tiszteletet, mert nagy szanyászi vagyok, egy nem lemondott személy, tehát ő kap tiszteletet, de ő mégis föntartja a vágyát, hogy ő Isten. Tehát nem tud attól, hogy mondjuk valami érzéki tevékenységből, vagy mások tiszteletéből kapjon örömet, de akkor úgy védi meg magát a szenvedéstől, hogy személytelen lesz. az azt jelenti, hogy nem érdekel, hogy te mit mondasz, aminek ábrázol, nem érdekel, hogy te mit mondasz, nem érdekel az embereknek a sorsa, nem érdekel.
Egy személynek itt fontos, egy személy a fontos a véleménye számok a saját magukat. Ez a baj. De kijönnek a kundaminám, különösen mindenki összegyűlik, hogy minden van. És akkor az, hogy van, aki bemutatja a misztikus szigélyeit is, leveg, és bemutatja, amit tud. Az van, hogy akkor a learancsa gyümölcsét, abban, hogy teljesen akarja mások elismerését, azért bókodni. És akkor jönnek ki a gangezből olyanok, akik semmit nem csinálnak ezek, amikor te beszéltél. És igazából elengedhetünk mindent, és kijönnek a vízből. Tehát olyan, és sokkal nagyobb szigélyeik vannak, mint ennek, és ez 900 éves az ember, és akkor kijön, mint a 25 éves, 30 éves, néz ki. És nem érdekli, nem mutatja semmit, lehet a 550 milliónak is forgó, mert ott van 5 millió, mint az 50 millió ember, nem tudom, mennyien szoktak elkezdeni összegyűlni, de akkor ott van a szája szélén, Gurudzsév is volt, és ott van a szája szélén a halványban a büszkeség, ez a bőrvetés, hogy én már mind túl vagyok ezen. Tehát, hogy és nem érdekli, hogy mit gondol, de én túl vagyok.
Ez még mondjuk. Mert a közösség, amiről én beszéltem, az már elutasította, de ez egy kapkiszteret, de nem akar.
Igen.
És hogy milyen gázom már jelent, mert nem kell az anyag, nem hódolok meg Maya Devinek, mert a szenvedésen az okolja. Krisnának nem hódolok meg, mert nincs, amúgy se.
Megint vagyok, magamban már megfordultam.
És akkor mit lehet egy ilyennel csinálni, hogy megveted a két világ között, mert annyira egoista, annyira büszke, hogy akkor senki se parancsol nekem, mert nincs se senki, aki följebb lenne nálam, ugye az anyag nem fog engem irányítani, hát az is időn megfordulás, nem fordulok meg az anyagnak, Maya Devinek, elutasítom a férsét, de nem fordulok meg senkinek fölöttem el, mert ez csak Isten lehetne, az meg én vagyok, akkor valahogy a kettő között megjött sok, ezeket szokták jégre rakni a gramomba, hogy meghatároztam időre, hogy józan adjál már, érted? Ez olyan, mint amikor nem akarok éjszakán élni, nem akarok nappal élni, nem akarok nem enni, nem akarok enni, nem tudod ez a, hát figyelj akkor, nem akarok élni, nem akarok meghalni. Akkor mit lehet egy ilyen ember is kicsit lenyegszi, de figyelj, egy kicsit, majd jobban lesz el itt állni. Ezek az ilyen transzcendentális, ilyen tudathasonlásban szenvedő önjelölt istenek, ezek bizonytalan időre vannak égre rakva a brahmanok. Mert a brahmanok ugyanez a, le vannak altatva. Egy kicsit így. És amikor már ki ment, kifutott egy kicsit, akkor újra életre kell, és akkor itt van.
Mert már iszonyatosan ízünk, és akkor nem később.
Mert nem tudjuk meghajtolni magunkat, hogy kell, hogy hívsz az élő lény, az kereső tíz, rakva, nélkül nincs élet.
Szóval... Egy ilyen egyszerűen lélagatlan tartóztatás gondolat, és elhívtak egy ilyen, hogy egy ilyen, akartak, hogy jó színes legyen a... Volt egy világ, vallás világkongresszus, és akkor gondoltak, hogy akkor ilyen vállalatnak, és egy ilyet.
Egy ilyen komolyan megvalósított meg a tehát azt mondja, hogy gondoltak, hogy nem magunkat,
hogy hívják az elemetejét, és akkor persze, hogy így ilyen, akkor nem tudom, mert nem mondták, hogy valami töltöttek fel, és akkor azt is, nem érkezik, de jó, akkor kérdik, akkor szállunk, de bele, és akkor de ezeket ez egy nagy, tehát ott mit tudom, a komoly, akkor egy pártban ember, akkor komoly, mit tudom, hogy vezető vatikáni bíborsok, és mindenki szól, ez egy 5000, és pártban ez egy nagyon nagy rendben, és akkor úgy szóltak, hogy a kultúrus, akkor így mondja, hogy ez ugye az a kultúrus, hogy üdvözlöm, magamat, hölgyeim és uraim,
Mábosár és egy szülei monisták voltak, a gurúja monista volt, az egész falu monista volt, akkor, és akkor kérdezte a, nem tudom ki volt a gurúja, úrnak vagyja, és az a gyűjtői kérdezte, hát igen, de akkor most a hozzáadomat kell ajánlom, de ugye a szentírások azt mondják, hogy hogy a tanítványnak kell hódulatot ajánlani a gurúnak, de hogyha nincs különbség a kettő között, és minden bra van, akkor miért nem a gurú ajánl hódulatot a tanítványnak?
Ezt kérdezte
a gurújától, és persze kibukott ezen, de nagyon könnyű is arról folytani, nem kérdezem.
Köszönjük a lázatot.
Igen, nekem jó volt, így gondoltam a lázatról, hogy egy mondat eszembe jutott, hogy mondtad, hogy akkor igazából mindjárt az érendés és a lelkotartás és bármi erről szó. És igazából tényleg minden, nem csak ez, hanem a legapróbb dolog, hogy az optimum rajta az összes napi terület, nem biztos, hogy erről, hanem erről akkor visszaítva. És akkor így jön be ez a dolog, hogy mi az irány. Mert hogyha magunk, akkor ez az ördögi szél van, hogy dolgunk, és akkor ez a büszkeség megjelentem az eredményelt annak, hogy másoknak becsüléséből lealkozunk az életünket, hanem boldogságunk azért mindenki azt keresi. Vagy akkor a lelkiben, vagy az anyagi van. Vagy nem, akkor ez lesz a célvonal. És hogyha meg nem, és hogyha az akár csak egyszer megcsináljuk egy percre, akkor van tiszta itt. Szerintek, hogy ott vannak a szennyek, de akkor legalább az aktuális motivációnk ott nem lesz. És ugye minden a hit határozza meg. És ami elhiszik, hogy nem ebből jön az igazi boldogság, hanem sokkal jobb lesz nekünk. Tehát ez egy önmagában le lehet látni ezt a kiinduló fontot, erre van transzcendentális tudás, hogy egy jól megalapozott érdekünk, hogy miért érdekünk, hogy ez nekünk jobb lesz. És hogyha Krisztán lesz boldog, és csak Krisztán boldogság, akkor lesz jó nekünk. Köszönöm ez a döntőségben, de hogy akkor, és akkor ezt milyen megértjük, akkor felhagyjuk, mert akkor nem csináljuk azt, hogy a jövő nem szívott
tisztet. Mert teoretikusan nem lehet sokáig fenntartani érteni a problémát.
Ez egy érzelmi állapot, hogy legyen, mert különben nem...
Megvalósítottnak kell lenned, hogy ezt a váltást meg tud tenni, mert egyből oda nagyon erősít, és azt, hogy valakinek van egy megtudása, de akkor is akar tapasztalni akarja az élő életet, hisz.
De rögtön van ember így, és ezenkor van ez a magolgi időves, ha tiszta hídből cselekszel, akkor van az, hogy a rögtön is jönnek megégethetősz. Akkor rögtön bárhol is, és tudom, és nem kifejezik úrvás, hogy bárhol legyen. Egy percen vagy rajta fejemből, vagy 50 élet voltam, és akkor már meg is láttam, és nem rögtön jön, ha ebből van. Mert akkor rögtön is megégethetős, és ugyanúgy viszont az úr, ahogy te fordulsz hozzá. És ha meg abban, akkor ezért nem néz, sok kapnál, hogy sok kapnál. Tehát egy mindenkinek. Tehát, mert hogyha bármi egy százalékban van, akkor ez már szennyezés, akkor már az ötlet számára minél mindig van különbség egy százalék és 99 százalék is a között, nyilván valóban a könyv is leszenyezi, főleg határban van, hogy 20-50, hanem a többségben már az már nagyon jó, mert akkor magától száll növekszik, de nagyon kell törekednünk rá, és igen, először intelligenci alapon kell nekünk figyelnünk, és próbálni is megérteni, ez a gyökere, hogy mi nem értjük meg, mert nagyon egyszerű, mennyi hátunk kiszívít egy közül, senki nem már egyet, vagy kérszik húst, és
egy
miért? Mert van teljes hitünk benne, hogy ez kapufa, és semmi változás sem is, hogy ha azt csinálom boldog, akkor teljesen megérthetem, és nem csinálom. Sőt, sem belül volt csináltam. De ugyanígy kellene ebből, hogy ne mások elégedettségére cselekedjünk, és akkor lenne jó, és ha ugyanaz a felismerés lenne, akkor teljesen tisztán tudnánk automatikusan. És akkor is tudom, hogy csinálom, amikor a legkisebb szolgálat is nagyon gyorsan tisztítanám, és akkor
hihetetlen
gyorsan lehetne megszabadulni.
Mert ugye, ezt úgy foglaljuk le, hogyha valakinek van, többszörösen nagyon sokkal valami büszkesére, mint tegyük föl, hogy tényleg kitűnő képességei vannak, hát akkor megfoglalja a szolgálatot, és közben pedig érzelmileg nem az gyakorolja, hogy ezt én csinálom, nyilván akkor mindezt a lelki tanítómesternek tulajdonítjuk.
Én a kis tátoljanak
itt. Tehát igen, akkor hogyha elvonatkoztat az ember saját magától, akkor ezeket a képességeket.
Vagyok az emberi képességeket, úgy is nem is.
Valóságban nem vagyok, más nem vagyok. Hát igen. Hát ami nem vonatkoztatok el attól, hogy én vagyok a forrás ezek,
akkor hamisan.
Még ha karmából is jön, de lehet, hogy valaki nem megvalósított, és nem a lelki energia közben, hanem átjuk rajta keresztül, hanem van karmikus retorikai képessége, vagy bármi adottsága. Még az is, tehát amíg még azt is magának igen, tulajdonítja, akkor már az ő tönkötheti.
Jó, mint az volt, hogy úr is napod rá, de ez egy kis.
Magyaratom támad, gondolkodtam közben a levegást, ami tehát is a előadását, hogy gyújtják nekem az anyázat, és akkor két dolog, mondjuk egy bakta életére praktikusan egyik jelent. És az egyik az, ami talán a legfontosabb, hogy mennyire képes valaki alávetnie magát azoknak a külső környezeti elrendezéseknek, amelyek mondjuk Krisna akaratát, meg elektronikus akaratát támogatják. És hogy milyen módon, ugye ez az egyik dolog az, hogy minden körülmények között alárendelődni ennek a ez akaratnak, tehát Krisna tervének, lelki tanítomester tervének. És lehet, hogy ennek a megnyilvánulása az, hogy testeddel alázatosan viselkedsz, de valamikor azt igényli, hogy nem viselkedsz látszólag alázatosan, de hogy a fő elv, aminek alávetted magad, az igazából az alázatosságnak a lényege. Tehát én meg nekem ez jutott eszembe ezzel kapcsolatban, ezt érthetően.
Hát, igen.
És a másik dolog, ami szerinted én úgy érzem, hogy ennek tehát ki kell egészítenie, hogy mindezt úgy tenni, hogy közvetisztelet, hogy tisztelünk valamennyi élőnk. Tehát amiről igazából mondta a filmben is, hogy Sénes Sluka szól, igaz, hogy egy más aspektusból. És hogyha ez a kettő dolog együtt jár, akkor számomra vagy én így értem meg az alázatosságot, hogy ezt az ember tisztán tud alázatosan viselkedni. Mert ezeket a célokat szem előtt tartva, meg mondjuk ezt a tiszteletet szem előtt tartva egy minden élőlényével, tehát hogy meg kell ez a hangulatot ad nekünk az adatot szolgálva, a helyzetünk életünkben, ami az adatot szolgálva, meg gyakorlatilag az adatáinkat is felülírja legalább akkor, amikor cselekszünk. Csak ennyi.
Nekem, ami megjutott az alázatról, az az, hogy az alázat az egy ilyen nagyon-nagyon gyönyörű ékszer, vagy egy ilyen drága fő, amit a vajsnának itt a fejük tetején hordanak. És akkor, ahogy mondta a Gunagaritából, hogy amikor valaki büszke, akkor lehet, hogy semmilyen jó tulajdonsága nincs egyáltalán, de akkor kitalál magának legalább egyet, amire büszke lehet. Amikor meg valaki alázatos, akkor lehet, hogy számtalan jó tulajdonság birtokában van, de ő nem gondolja, hogy ez valami különleges, és így próbálja mindet így eltakarni magába. De mivel ugye a feje tetején van, amikor ide fölteszünk a feje tetejünkre egy, nem tudom, egy ekkora gyémántot, akkor ezt nem lehet eltakarni, mert mindenki látja. És mindannyian ismertek nagyon alázatos baktákat, ami a közös bennünk az, hogy emiatt az alázatuk miatt mindenki szereti őket. És mindenki, aki meglátja, akkor egyből így örömet érez a szívében, mert ez egy annyira vonzó tulajdonság, és annyira szeretné mindenki megkapni ezt a tulajdonságot, hogy akkor egyből mindenki vonzódik ezekhez a személyekhez. És ez az alázatosság, ahogy mondtam, annak egy tabu is, hogy háromféle alázatosság van. Az első az az álalázat, ami nem igazi alázat, hanem álalázat, ami már egy jó lépcsőfok. Az találjuk a szülőknek, amikor már valaki mond valamit, ami nem tetszik, és legalább a személyek azt tud mondani, hogy jó, akkor az már egy jó lépcsőfok. De ugyanakkor baktáknak ez egy olyan dolog, amin túl kell lépnünk. És akkor, amikor túl tudunk rajta lépni, akkor a következő lépcsőfok, ez a mechanikus alázat. Amikor beírunk a szemszomszába, és leborulunk, és akkor úgy, akkor elkezdték a többiek mondani, hogy van csak alkohol, akkor így nekem is le kell nyomni a fejemet, mert hát ilyen valaki, igen, hát úgy látom, akkor dondája van, meg minden sárga ruha, jó, akkor le szoktam kódolni. De ez egyfajta mechanikus alázat, egy mechanikus gyakorlat, aminek az a célja, hogy kifejlesz a szívünkbe az igazi alázatot. És ez a harmadik szint, amiről szintén beszélt a Gunadzai Prabhu, ez a megvalósított alázat. És ez a megvalósított alázat, ez az, amikor ez az égszer igazán úgy ragyogni kell. Mert akkor, abban az állapotban látjuk mindenkinek a jó tulajdonságait, és tudjuk értékelni mindenkinek a jó tulajdonságát. ugye hasonló háttérrel jöttem én is, mint amit te mondtál, hogy akkor ugye a kismutatós előtti életemet nem arról szólt, hogy akkor nagyon így alázatot kellene kifejleszteni. De valahogy így a bakták egyéből nagyon korán így elmagyarázták nekem, hogy azért kellene, és akkor így próbáltam így kitalálni, hogy így hogy. Egyszer kérdeztem Silla Bak, hogy így a Purna Madrásot, hogy hogyan lehet az alázatot fejleszteni. És akkor azt mondta, hogy ha képes vagyok minden személyben legalább egy olyan tulajdonságot találni, amiben jobb nálam, akkor találtam benne egy olyan tulajdonságot, amiért tisztelhetem. És akkor így tettem így gondolkozni, hogy egy nagyon szakértő tanár, egyből látta, hogy ő nem ment át teljesen üzenete, és mondta, de lehet valaki azért, mert idősebb, mert életebb a Krisna tudatban, régebben csatlakozott, most ha másért van, akkor legalább azért, mert nagyobb pofon tud adni, vagy magasabb, nagyobb a füle, vagy valami dolgot biztos tudnának találni. És akkor ez volt igazából az üzenetének a lényege, hogyha teszünk állítottítést, akkor minden egyes személybe tudom találni legalább egy olyan tulajdonságot, amiben jobb népzik. És akkor abba kapaszkodhatunk, azon keresztül tudjuk tisztelni, és az segít kifejleszteni ezt az alázatot. És ami nekem egy fő élmény volt a tanácsadói rendszerrel kapcsolatban, hogy amikor egy ilyen szűkebb körbe le tudtunk ülni, és baktákkal elkezdeni beszélgetni a Krisna tudatról, és megosztották egymással a megvalósításaikat, az érzéseiket, akkor ez a féle alázat nagyon-nagyon természetesen növekedett mindenkinek a szívébe. Mert lehet, hogy eddig csak azt gondoltam, hogy hát van itt egy bakta, és akkor ezt együtt szolgálom. De amikor elmondja, hogy ő hogy látja a világot, miért csinálja a szolgálatát, miért viszonyul úgy a bakkákhoz a legtanítomesteréhez, mint ahogy, akkor igazából így kinyitják így a szívüket, és lehet látni, hogy mennyire csodálatos személyekkel vagyunk körbevéve. És amikor van ez a féle élmény, az egy megvalósított alázatot. Mondjuk az első lépés, akkor még nem biztos, hogy fölfogom, hogy én nem vagyok egy nagyon jó ember, de legalább látom, hogy vannak körülöttem, akik még nálam is jobbak. Aztán ahogy ez fejlődik, akkor erről is még tapasztalatom, de legalább a szentírások azt mondják, hogy egyre inkább úgy érzi az ember, hogy ő alacsonyabb a fűszálnál, hogy igazából nem rendelkezik semmi jó tulajdonsággal, de ugyanakkor már látja mindenkinek a jó tulajdonságot. És akkor ebből az alázatból, akkor nagyon-nagyon könnyen kifejlődik a szeretet. És akkor ez a kulcs a lelki világhoz, amivel be tudunk menni.
Most olvasom a Rupati Királynak a Magdolján, hogy hasznos megőszül, nagyon is
áldozott lesz.
Igen, igen. Nagyon különös, hogy a királynak egyébként szemszerű, hogy olvasomkor ilyen dolgok keresztül, hogy mi vannak ilyen elvárásai, hogy neked történni a világban is, hogy rendben, nem sikerül ilyen dolgokat, hogy mi hagyom a boldogságra, legyen egy férje, egy mellett öt férje, boldog királyság, előtt állj magát, akkor viszonylag, hogy szemben, és akkor tudom, hogy ez történt a szolgásomig. Hát te is mondta engem, hogy így mindig akkor ott volt Krisna, és mindig akkor segítettek, hogy elfogadja a körülményeket, mindig lássa, hogy ez akkor én előhozna egy magas nevezetű célbe lelődésével. És nekem a nevezetre azt teszem, amikor nem tudok már úgy írva, aki nem elégedett, hogy jól a lázatos, nem elégedett. Mert a lázat az, hogy mondja, az a büszkeség úgy utározták, mint hallottam sírvégre utóan, hogy egy büszkeség az, amikor azt gondolom, hogy másnak gondolod magad, mint ami vagy valójában. Szóval, hogyha igaz, hogy az, hogy mi Krisnának a teljes részvédőnünk, akkor az a kezd már, mert nem lehetünk büszkék annyira, mert úgy tudjuk azt, hogy igen, nincsen semmi ilyen külön jó, hanem minden kapunk az úton. Ezt persze volt azt valami megérteni, de hogy csak ebben gondolkodunk, akkor így ilyen, és ez így, hogy így adódjuk ezeket a szimptomákat, hogy rövidítjük a lelki gyakorlatunkat, vagy a lányok, az tényleg úgy elkezdi főzni az időtlen szélő szívünkben, akkor úgy ilyen tök tényleg úgy elkezd máshogy jobban értékelni, hogy mert előre van tapasztalatom, hogy így elég ilyen büszke ember vagyok, és hogy egy időben akkor segített az úr, hogy megbaktáltam keresztül, akkor hogy nem mondjam, hogy a nagy helyeket, valamire sok minden, de akkor jobban, hogy olyan sok a körül másnak sikerülnek, és egy szinten már jelentős embernek, hogy ő tud örülni, hogyha ő más sok olyan nyára, hogy Szacsonyi Márás mondja, hogy a magyar elmeszte belső, hogy felnőtt részén is csinál, és mondta, hogy ő hogyan tud elmondani, hogy alapos vagy, nem magadnak a kérdés, hogy örülsz, amikor látsz másokat, hogy ő fejlődik a lelki életben. Szóval, hogyha ő tudna örülni, hogy mások jobban fejlődnek, mint te, akkor tudja alapos ember vagy. Örülsz a másokat a lelki sikerének. Ezek nagy gyakorlatilag van, amikor ezt nagyon szeretem minket is hallgatni. Nagyon sokszor, hogy így olyan sok minden lehet olvasni, meg úgy így tanulni, hogy próbálok mindig fókuszálni erre, hogy így nem tudok hallani. Olyan arra, mert hogy ez ami úgy így jön, hogy ezt nem változtatja. És ezeket szoktam úgy így tudni olvasni, hogy ezt beszéltek áll velünk olvasni, hogy gyakorlati dolgokat keresem, hogy ezt bírások, hogy ezzel foglalkoznak. Kimenjen gondolom, hogy a Drukai királynak úgy nem ismertem annyira nélkül, tehát nem ismertem, de úgy elvasom könyvben, annyira megható, hogy ilyen vajsnagy, hogy így én mikemet keresztül, és hogy így hihetlen, tehát hogy az a kedetlen, hogy mégis úgy elfogadja, mert hogy tudja azt, hogy szolgálj már a dolgot, és hogy egész az ember keresztül, hogy én Krisnáé vagyok. Ez nagyon különös, hogy ez az adatnak a kúspontja megjelenik, hogy mert is egy utat tartozunk, hogy a tetején nem kell érdezni, nem kell érdezni, és mondjuk a vagy például, hogyha mi így az életünket, akkor egy olyan boldogság, és a boldogságnak kisütezi a tünkre ezeket a hamis elvárásokat, hogy mindig az leszünk boldogok, hogy más tisztelnek minket, vagy a mások az elbecsülnek minket, mert a boldogság az előbből jön, mert az örök úszom az önök, első két történetek, hogy így vagy a boldogságot igazából előbb megszeretnünk, és hogy elférekszünk, akkor így a büszkeség egybe kell csökkenni, mert valahogy így rájövünk arra, hogy tudni valójában.
Nekem úgy eszembe jutott, hogy magyarázatot, a lázat szól, hogy a lázat azt jelenti, hogy nem várunk el senkitől semmit. Ilyen egyszerű, mert hát előbb, amikor van valamilyen elvárásunk, akkor ami nem biztos, hogy teljesen jó, akkor kibukhatunk azon. Másik, az nagyon tetszett, amit mondtál, hogy büszkeség azt jelenti, hogy másnak mutatjuk magunkat, mint a
viszont. Másnak onnan magunkat, mint a kollégán vagyunk.
És úgy mondják az utam is, hogy a lélek a hajszál végén egy 10 000 részlet. És ezt nagyon érzük, hogy ezt mondnak a hajszál végén a 10 000 részlet. Nagyon bennük is. És nagyon furcsa, hogy ez a hajszál végén a 10 000 részlet nagyon kicsi van, nagyon-nagyon gondolja magát. És ha nagynak gondoljuk magunkat, hogyha kicsik vagyunk, akkor nagy felületet adunk az önégi energiának, hogy szenvedést legyen. Igazából mi, mint lelkek, nem tudunk szenvedni. De amikor felfogalmazottá válunk, hogy nagyobbnak véljük magunkat, mint akik vagyunk, akkor adunk felületet az önégi energiának, hogy szenvedéssel sújtson bennünket. Úgyis Timorástól kérdezte, Jaksalázs, amikor volt ez a sok kérdés, hogy milyen büszkeség. És azt mondta, hogy a büszkeség az, amikor azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a cselekvők, és nem veszünk tudomást a feljebb, a felsőbbrendű személyekről, félistenekről, vagy a legfelsőbb úrról. Tehát, hogy amikor azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a cselekvők, és a büszkeségnek, hogy mivel másokon most a tanulókkal olvastuk a 18. fejezetet, és ott a 18. fejezetben Krisna mondja, hogy egy tettnek 5 tényezője van. Az első a test, a lélek, az érzékek, a különböző ösztönző és inspirációk, és van a felső, a végső cselekvő. Tehát mi igazából saját magunktól a legfelsőbb úr jóváhagyása nélkül nem tudunk semmit csinálni. Az anyag energiánál nem követi a mutasításunkat, csak akkor, hogyha a felsőnek erre engedélyt ad. És amikor mi ezt tudjuk, tehát mi áldozat jelenti, ahogy én megértettem, hogy csak tudjuk, hogy jelentéktelenségek vagyunk, és ezt tudjuk biztosan, hogy így van. És ami jó tulajdonságunk lehet, hogy amit elértünk, az a legfelsőbb út jogáhagyásával, vagy kegyéből, vagy mások segítségével történt. Mondjál, hogy Matagyi tartott egy leckét, és mondta, hogy ha mi látunk saját magunkban jó tulajdonságokat, az tudja le, hogy ez Krisna adta, ez hozzátartozik, és lehet, hogy jó, de én ezt kaptam. És akkor nem legyünk rá büszkék. Tehát, hogy mi csak tudjuk azt, hogy ki vagyunk, hogy jelentéktelen szolgálja a legfelsőbb személynek, és ez biztosan tudjuk meg. Akkor esélyünk, hogy eredeti helyzetünkben van egy Krisnának a szolgálja legyünk.
Nekem csak annyit még ezt meg azzal kapcsolatban, mert ez a Upanishadot magyarázzák, hogy akkor a lélek a szív tájékán, az összes lélek jelenlőben a lebegés a mérete az atoménak felel meg, és aztán nagyon érdekes, hogy milyen hangsúlyt, például a Púrának milyen hangsúlyt mondjuk helyeznek arra, hogy milyen nagy a világegyetem. És ugye a védikus világkép ebben kezdődik, hogy megnézem a simat Bhagavatamot, akkor lehet, hogy mondjuk az mondjuk, hát nem is az első, a második, vagy a harmadik években, ott hát nem pont a Prajabhaktiról szól, és nagyon meglepő, hogy mondjuk miért, hát van, aki még nem is érdeklődik annyira ez iránt, és akkor miért kell ennyire részletesen leírni a világegyetemet, a világmindenséget, és magát az időnek a természetét, mert idővel is nagyon részletesen foglalkozik, a harmadik éve, akkor a teremtés és az időnek a természet az megmutatja, hogy milyen nagy Krisna. És a hangára hogy milyen kicsi vagy te, és az első kérdés, hogy megértse valaki, hogy mi van. Tehát ez arra van kiegyezve, hogy ez az alázatosságnak a hangulat az eleve egy megalapod, mert minden, amit utána tudsz hallani, az egy alaphelyzet szükséges. Az alaphelyzetet meg kell alapozni, mert nagyon-nagyon-nagyon kicsi vagy. És amikor az időnek a számításáról hallasz, hogy Brahma életéről, és ugyanakkor a bolygórendszerekről és a 14 világról, és az egy porszemnek érezheted magad, akkor ezt abban a hangulatban kezdve befogadhassd az, ami hogy emeli fel a tudatát. Ez nem egy mondjam, például a Srimad Bhagavatam, akkor erre van kezdve, vagy ez így építi fel. Ez valós. És egyszer, nem hiszem, 10-valány évvel ezelőtt a Govinda étteremben körül volt valaki, és most hogy van ez az univerzum? És akkor beszéltem ott a terem, hogy magyarázom, hogy ez kéne minden. És akkor fel kellene azok szó szerint ismételni, mert annyira szenvedésbe jött nálam. Tehát így mondom, akkor mi nagyon kicsit vagyunk. Nem tudom, így mondta, de kirobbant belőle ez a dolog, egy hihetően expresszív módon. Ma látod? Ez az alaphelyzet, és ez nagyon jól meg van alapozva. Tehát tényleg ennek a felismerése, hogy meg nem is tudjuk befogadni a törvényt, ha nincs ott az alaphelyzet, és ez segít nekünk. Ekkora a kozmoszban, ez az idő hatása, egy rövid élet, nagyon pici kiterjedés. Ha azt megismeri valaki, akkor az élete lesz. Így nehéz. Azt mondani, hogy nem nagy vagyok. Nem vagyok nagy.
Amiről régebben még itt beszélgettünk is, hogy mondta veszélyi, hogy ez legyen, amit én senki nem tudok megvigyelni. Tehát, hogyha az áldozat is, ez biztos pont az eredetben, tehát, hogy ez annyira, ha nem tiéd lehet, mert nem tudtad ezzel alapozni, hogy ez senki nem tudok megvigyelni, az biztos. Minden más az, mondtad, hogy valaki büszkét valamire is, ezt az ő fújjon, és akkor ezt a tárnál, mint a áldozat, és akkor nincs mi feladat. És senki nem fog ezt közelni, szóval azt jelenti, hogyha ezt az a csitaikról mondta, hogyha aláltatós vagy, akkor nagyon elégedett vagy, és elégedett csinálni a boldogságot. Igen, szerintem az az, hogy a végig mindegy marrás mondta, hogyha aláltatós akarunk lenni, akkor nélkül csak tanulnál szormányos lehetőségből van a csinálat. Például a szemben milyen csodálatos, hogy a balánszában egy baktalat, ami ugye a személyével kapcsolatban, az én egész cikkel is mondta, hogy amikor életbe hagyod, és nem mondtad neki, körülök jutam, körülök kiállt, azt jelenti, hogy vagyok életlen, eszembe jut, hogy én elfelejtettem Szerve Krisnát, amikor életbe szennyeltek, köszönjük, hogy én ott hagytam őket, szóval nem tettem őt sosok életen keresztül, és amikor meg életlen, akkor azt mondtad, hogy őt sosem felejtettek el nekem, mert ők a szennyek a formájában, és ember még elmerültem, hogy ez nem tudom, hogy a csinálját, hogy milyen kegyes, akkor nem is kérdés arra, hogy valaki biztos tud lenni, akkor ő mindig figyelt, és fogok igen, hogy mindig magad emlékezt is kehelyezünk el sátra, beszélgetéssel, akkor úgy különböző magad a ülésben se tudom, hogy már tettünk visszafelé, úgyhogy mindig van hamis tudás van, akkor úgy szeret következőben ezért fontos, hogy úgy más mondani, hogy valaki csinálni, hogy van ilyen alap, tanulmányi elmúltja a tisztán, akkor milyen nem válasz.
És amikor a lázatosak vagyunk, akkor a gapkács nagyon kegyesek, mert urálmasak tesznek velünk. Tudjátok miért? Amikor besétálnék, hogy tudom az ajtón, hogy ekkora gyémet, hogy a fején, akkor egyik örök sem magának. Ez azért bőtök, hogy őre tudó fia. Ez annyira egy magával ragadó tulajdonság, hogy oda van az őket figyelme. És akkor a többi híva, az a jelentéktel
minden. Ilyen alapokozás, nem őt alapítóság, az remény által. Mert néha az is egy hiba, hogyha valaki negatívvá válik, mert lehet, hogy nem alázatosság, hanem az egyfajta tanulnak, hogy mondjuk valaki annyira alábecsüli magát, hogy tehát nincs ez az egészséges, pozitív és fényes törekvés és remény arra, hogy ő igazából megtudálna, hanem annyira, hogy reménytelenségre fullad, és olyan rossz vagyok, hogy nekem az úgyse sikerülhet soha, és akkor így elveszíti a tudományozatot, hogy mindig. Még az ember is... Igen, szóval az ember, még hogyha tisztában is a saját korlátolt természetével és saját hibáival és nyomorultnak érezheti magát joggal, de párosulnia kell egy hihetetlen boldogság az, hogy de milyen szerencsés vagyok, és akkor én ezt úgy lehet gyakorolni, hogy mondjuk, ha magamban nézek, akkor azt mondom, hogy ez lehetetlen, hogy én üdvözüljek, hogy megmeneküljek, hogy bármilyen. De ugyan, hogyha te lótuszlábot nézem, akkor miért van ilyen az lehetetlen? Csak, mert ez az a hiba, amikor csak valaki magát nézi. Szóval rá kell pillantani az úrra, ez az úrnak az alábecsülése. Szóval nem, én olyan fiktív vagyok, én olyan nagy nyomorult vagyok, hogy senki se tud megjelteni. Nem lett olyan fiktív. Szóval ez amikor valaki megfeledkezik a célról, vagy Krisnáról, de igazából csak befelé figyel, és nem látja a célt. De akkor azt kell nézni, igen, hogyha magam nézik, azt mondom, hogy ez lehetetlen, és semmitán vagyok. De hogyha az Úr lótuszlában, mi az, ami az Úr vitelnek, az Úr csépeni a lótuszlában, az lehetetlen. Mi azt tudna megmenteni egy ilyen szemét minden vagyok. Egyik
is az állapotatívatos
vagy, másik is az állapotatívatos. Szóval nagyon sokan feladják el. Nagyon komoly.
De most már tiszteljük, amiről
beszéltél. Olvastam a Kurulányzsnak a felajánlásom, és Sivatagban, ez itt 2006-ban, nem tudom pontosan hány volt, és ezt nem tudom pontosan idézni. Arra írja, hogy mennyire fáj ez neki, amikor ott vatták felajánlják a küzdelmek marával, és utána eltér visszavonulnak.
Ez amikor írt, hogy ez nem sikerült fáj neki, nem támkodálni, mert akkor...
Igen, olyan ellenséggel kell küzdeni, a vaktáknak sohasem fárad el. Sohasem. Én nagyon veszélyes ennek a májam, mert sohasem fárad el egy pillanatra sem. És mindig ott van, és amikor elfáradsz, és ez a fajta reménytelenség, akkor ők eltérnek. Ezek a vaktáknak nagyon fájadják. És kérdezték egyszer úgy kumorázsot, hogy néha a vakták így elveszítik a fókuszt, és akkor belefáradnak, és ilyen mit kell tenni? Fókuszálni kell. Vagy ezt nem szabad megengedni.
Fókuszálni kell. Nagyon szép volt ez a felajánlás, emlékszem a gurmányzsért, és azt mondta, hogy amikor értem a Krisna tudatban, akkor fel voltam lekészülve, hogy úgy, mint Jézus, keresztre fognak feszíteni, és más emberek, és hát a külvilágra, hogy ők régi kell, de hogy igazából, amikor a Krisna tudatban jöttem, akkor azok a fájdalmak, amikor látni, hogy valaki visszafordul a lelki világ kapujából, ezek sokkal jobban fájnak, mint azok a szögek, amik belemennek a kézbe. Egy
ilyen
nagyon szép.
Jó, magyarázza, hogy egy dárda hordák közé, vagy a kezelben a szögeknek a helyen, az lehet, hogy megvan is nagyon fájdalmas. De amikor látom, hogy egy bakta elmegy,
a barátom elmegy, igen.
Vagy egy bakta, nem van most nem barátom, de akkor, amiután látom, hogy tovább élek. És emiatt így tovább szenvedek. Mert lehet, hogy megöl a kereszt, vagy egy dárban. De amikor ezt a szenvedést, akkor én tovább élek, és látom fel ezt a dolgot. Szerintem ezért ez egy ilyen állandó tanulmányt okoz.
Igen,
szóval mindig. Előtt, hogy mindig közelem van egy személy a koncentrációt. Köszönjük szépen, mert ez több időt.